Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 184. dicséret első versét énekeljük. A 184. dicséret első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Helyünket elfoglalva folytassuk megkezdett énekünket, és énekeljük a 184. dicséret második versétől az 5. versig terjedő szakaszt, tehát a 184. dicséret második, harmadik, negyedik és 5. versét, ha nem az Úristen építi a házat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Zsoltárok könyve 127. részében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre készül élekkel leülve hallgassátok meg. A 127. Zsoltárból így szól a mi Urunk igéje. Zarándok ének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mennyei édesatyánk, aki örökké való szeretettel szerez bennünket, és reánk is kiterjeszted a te irgalmasságodat. Így ébredhetünk minden reggel, hogy megújul rajtunk a te szereteted és hűséged. Így őriztél meg a mögöttünk álló héten is mindnyájunkat. Hálát adunk a gyermektáborért, az ott végzett lelki munkáért, hogy a hőség nehézségei közepette is megvolt mindenünk, amire szükségünk volt. Volt víz, amit ihattak a gyermekek, és nem kellett elzárni. Köszönjük, hogy a te igéd a mi lelki szomjúságunkat is így tudja oltani. Így imádkozunk esőért, hogy öntözd meg földjeinket, de a te igéd lelki áldása, esője is, hadd öntözze meg a mi szomjas lelkünket. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten is, akik itt vagyunk, úgy tudjuk hallgatni az igét, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem a szívünkig, és add meg, hogy annak lehessünk hallgatói, befogadói és megtartói. Világosítsd meg az ige üzenetét mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve a 184. dicséret 6. versét énekeljük. A 184. dicséret 6. verse így kezdődik: nagy könnyen az Isten mindent áld azoknak. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi Zsoltárunkban van megírva, közelebbről is a 127. Zsoltár első és második versében. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Kedves testvérek, ebben a Zsoltárban háromszor hangzik el egy kellemetlen szó, egy olyan szó, amellyel nem szívesen találkozunk a munkánkkal, tevékenységünkkel kapcsolatosan, és ez a szó a hiába. Jól értjük, hogy mit jelent, mert mindannyian találkoztunk már vele, hogy dolgoztunk, fáradoztunk, igyekeztünk, de nem értük el a kívánt eredményt. Hiába öntöztük a füvet, mégis kiszáradt, mert nem volt eső. Hiába permeteztük be a fát a kártevők ellen, mégis tönkrement a termés. Hiába főztük meg az ebédet, mert odaégett, és nem lehetett megenni. Hiába próbáltuk a foltot kivenni a ruhából, nem sikerült, és nem vehettük fel akkor, amikor szükségünk volt rá. Hiába vittünk el egy készüléket a szervízbe, mert nem tudták megjavítani. Hiába költöttük a pénzt a drága gyógyszerekre, nem lettünk jobban tőle. Hiába próbált a gyermekünk jobb jegyeket szerezni az iskolában, hiába segítettünk nekik a tanulásban, mégsem lett jobb az eredmény. Hiába hordott ki egy gyermeket az édesanyja hosszú, nehéz hónapokon át, mégsem lett egészséges, élő gyermeke. És sorolhatnám vég nélkül azokat a példákat, amikor kárba veszett a munkánk, az időnk, a pénzünk, kárba veszett sok-sok igyekezetünk és fáradtságunk. És ha előre tudjuk, hogy kár ennyit erőlködni, akkor bele se fogunk. De ha csak utólag jövünk rá, hogy hiába dolgoztunk, hiába fáradoztunk, akkor bizony sírunk, kesergünk, panaszkodunk, nem egyszer hibáztatva azokat, akiktől rossz tanácsot kaptunk, és még odáig is eljuthatunk, hogy Isten ellen lázadozunk, hogy miért nem áldotta meg a munkánkat, sőt, még el is vette a fáradozásunk gyümölcsét. És mennyire másként hangzik, amikor valamire azt tudjuk mondani, hogy nem hiába tettük. Érdemes volt küzdeni érte, érdemes volt áldozatot hozni, időt, energiát ráfordítani, mert megtérült a befektetés, sikerült a tervet megvalósítani, meg lett az eredmény. És egyáltalán nem mindegy, hogy a mögöttünk levő időre, évekre hogyan tudunk visszatekinteni. Hiába éltem eddig az életemet, vagy volt értelme mindannak, amit eddig tettem, szóltam, vagy amit elvégeztem. A 90. Zsoltárban olvassuk, hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Majd ezt kéri a Zsoltáros Istentől, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mert csak Isten tudja a hiába való dolgok helyét igazi, értékes tartalommal megtölteni az életünkben. Ézsaiás próféta egy alkalommal ezt mondta, hogy hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Kedves testvérek, hogyan látjuk most az életünket? Van tartalma és célja, amit nap mint nap teszünk? És egyáltalán megtervezzük-e, hogy mit fogunk csinálni, és ha igen, akkor sikerül-e tartani magunkat hozzá, vagy mindennel elúszunk, és hiába valóvá válik a tervezésünk, a próbálkozásunk, az erőnk, az időnk és mindenünk. És ki fogja hasznát venni mindannak, amivel fáradozunk? Még mi magunk, amikor majd megöregszünk? Vagy inkább a gyermekeink, unokáink? Mit hagyunk rájuk? Csupa hiába valóságot, vagy felbecsülhetetlen értékeket? Hát ez a Zsoltár most minket arra tanít, hogy Isten szemével lássuk a dolgainkat, mi az, amit hiába teszünk, és mi az, amit nem. Az első példa a házépítés. Amikor új házat építünk, akkor terveket készítünk hozzá, milyen legyen a fekvése, milyen helyiségekből álljon, milyen építőanyagból épüljön, milyen tetővel kell fedni, mivel legyen fűtve, és sok mindent végig kell előre gondolni, felmérjük a költségeket, van-e rá elég pénz, és ha megvan a fedezet, megvannak az engedélyek, akár el is indulhat a munka. De azt megkérdezzük-e az Úrtól, hogy ő is építi-e a házat? Ezt nem igazán szoktuk megkérdezni, pedig ott van az igében, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ezt az igazságot Salamon király írta le itt a Zsoltárban, az a Salamon, aki óriási építkezésbe fogott, Jeruzsálem első templomát ő építette. És ő tudta, hogy apja Dávid szerette volna ezt a templomot megépíteni, de mivel ez nem egyezett az Úr akaratával, Dávidnak meg kellett értenie, hogy ő hiába fogna bele, az Úr nem építeni vele együtt. Aztán végül megépült a templom Salamon idejében. 1000 évig állt templom a Sion hegyén Jeruzsálemben, és lassan 2000 éve, hogy a rómaiak lerombolták és felégették a jeruzsálemi templomot, és azóta nem sikerült újraépíteni. De miért? Nincs rá pénz? Nincsenek megfelelő szakemberek? Bizonyára lennének. Most más épület áll azon a helyen, és amíg az Úr nem építi a házat, addig hasztalan minden próbálkozás az élő Isten templomának a megépítésére. A Bábel tornya példáján nagyon jól látszik ennek az igének az igazsága. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Emlékszem, hogy gimnazista koromban fizika órán kiszámoltuk, hogy maximum milyen magas lehetett a Bábel tornya, azaz milyen magasságú téglaépület súlyát nem bírta volna már el az alsó téglasor. Hát így is meghiúsult volna az építkezés, de Isten ezt nem várta meg, ő már előbb beleszólt és összezavarta az emberek nyelvét, mert ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. De igaz ez a mondat minden munkára, minden vállalkozásra is, amiben az Úr nem munkálkodik velünk együtt, az ilyen munka előbb vagy utóbb meghiúsul. És még a gyülekezet építésében, a külső vagy belső építésben, a fizikai vagy lelki építésben is mindig láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy az Isten áldása nélkül nem működik. Mennyire így van, hogy csak akkor épül a ház, ha az Úr is építi. Vannak ötleteink, kezdeményezéseink, de csak akkor valósul meg, ha Isten is áldását adja rá, ahogy ezt mondani szoktuk, hogy emberi a munka, Istené az áldás. Az Isten áldása nélkül nem épülhet meg semmi. És itt most gondoljuk át a saját helyzetünket, dolgainkat. Megkérdezzük-e minden fontos lépésünk előtt, hogy Uram, Te is így akarod? Belefoghatok? Hát mennyivel jobb hatásfokkal tudnánk dolgozni, munkálkodni, ha Istent nem hagynánk ki a döntéseinkből, nem hagynánk ki a saját dolgainkból, terveinkből, vállalkozásainkból. Olyan szépen írja az első Zsoltár, hogy annak az embernek, aki az Úr törvényén gondolkodik éjjel és nappal, minden sikerül, amit tesz, mert figyeli az Úr szavát, azon gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely akkor is üdezöld marad, ha éppen szárazság lenne, mert mélyen a folyóhoz ereszti a gyökereit. Minden sikerül neki, amit tesz. Így érthető, mert csak abba fog bele, amit az Isten is így mutat a számára. Vajon mi is megtesszük-e mindig, hogy kikérjük döntéseink előtt az Isten akaratát? A következő kép az ember biztonságáról szól. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Nyilván abban az időben nem használhattak biztonsági kamerákat, elektromos riasztórendszereket, de amennyire lehetett, az emberek akkor is bebiztosították magukat. Olyan vastag városfalakat építettek, amelyeknek a tetejére akár egy házat is lehetett építeni. A kapuk elé őröket állítottak, akik egymást váltva őrködtek, hogy mindig legyen ébren valaki, és észrevegyék, hogyha valami veszély közeledik. A magasabb helyekről is őrök figyelték, hogy kik közelednek a városhoz. És úgy lehetett csak egy ilyen várost elfoglalni, ha hosszú időre körülzárták, és a bent lévőket kiéheztették, mert a külső várfalak elég védelmet és biztonságot jelentettek. Ismerjük a Bibliából, hogy Jerikó kőfala olyan védelmet jelentett a városnak, hogy csak Isten törhette át azokat a falakat, amikor Izrael népe megkezdte a honfoglalást. Aj város lakóit a honfoglaláskor ki kellett csalni a városból, és ők, amikor a győzelem biztos tudatában elhagyták a várost, elfelejtették bezárni maguk mögött az ajtókat, és így lehetett akkor a várost elfoglalni. Az emberek bíztak az erős falakban, a vaszárakban, az őrök éberségében, és itt mégis azt mondja az ige, hogy ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Ma a technikai lehetőségek még további védelmet jelentenek. A riasztórendszerrel védjük az otthonunkat, kódokkal és jelszavakkal védjük az adatainkat. Mégsem ezek jelentik a legnagyobb biztonságot, hanem az Úr védelme. Egy kedves eset jutott eszembe még sok-sok évvel ezelőtt. Egy olyan helyre ment be a postás, ahol lelki csendeseteket szoktak tartani, és az ajtón belül ki volt írva egy ilyen bibliai idézet, hogy barátom, miért jöttél? Az ajtó nyitva volt, a postás könnyen besétált, aztán hangosan köszönt, mert éppen nem volt ott senki. A hangra aztán kijött a telep vezetője, és átvette a levelet. Azt mondta neki a postás, hogy itt még lopni se lehet, mert szembe találom magam ezzel a kérdéssel, hogy miért jöttél. Hát mondjam azt, hogy lopni, hát ez nem lehet. Igen, ekkor azt a helyet az Úr őrizte, és nem a zárak és a biztonsági rendszerek. De persze nekünk azért meg kell tennünk mindent, hogy vigyázzunk az értékeinkre, vigyázzunk az egészségünkre, vigyázzunk a biztonságunkra, de tudnunk kell, hogy ha az Úr nem őriz bennünket, akkor még a legjobb őrzővédő biztonságtechnikai rendszerek sem védenek minket. Hiába vagyunk jól felszerelve, hiszen ma már fényes nappal is jönnek a váratlan látogatók, a behatolók, akik kihasználják az apró figyelmetlenséget, és egy pillanat alatt elviszik, amink könnyen vihető. de az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket, olvassuk a 34. Zsoltárban. Misszionáriusokkal történt valahol, ahol a benszülöttek között sátrat vertek, és mielőtt aludni tértek, akkor imádkoztak ott a sátrukban. Rossz érzésük volt, de imádságban rábízták magukat az Úrra, és aztán aludni tértek, és kiderült, hogy éjjel már körbezárták az ő sátrukat a benszülöttek, lándzsákkal felfegyverkezve, de azok, akik meg akarták őket támadni, azt látták, hogy szemben állnak velük angyalok, igen, angyalok, akik nem engedik őket oda a sátor közelébe. És kiderült az is, hogy ezekért a misszionáriusokért otthon, ahonnan ők elindultak, nagyon sokan az ő védelmükért imádkoztak. És Isten őr angyalokat küldött az ő védelmükre, és megmentette őket. Ezért folytathatták a munkájukat, a szolgálatukat, a küldetésüket, mert Isten volt az ő őrzőjük, oltalmazójuk. Hát mi kiben vagy miben bízunk legjobban? Tudunk-e félelem nélkül élni, nyugodtan aludni éjszaka? Ahogy Dávid írta az egyik Zsoltárában, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrök, de fordítva is igaz, hogy ha az Úr őrzi a mi otthonunkat, városunkat, vagy falunkat, országunkat, népünket, akkor a legnagyobb biztonságban lehetünk. A harmadik kép az időnkről szól, amikor időt akarunk nyerni azzal, hogy korán kelünk, vagy későn fekszünk. Több időre van szükségünk, ezért az éjszakai pihenésünket rövidítjük le, de az ige ezt mondja, hogy hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Hát a mai agyonhajszolt világban sokszor megpróbáljuk az elvesztett időnket visszanyerni, korán kelünk, éjszakázunk, a fáradtságérzésünket kávéval próbáljuk elűzni, közben még a szabad napjainkat is betáplázzuk tennivalókkal, elvégzendő feladatokkal. A testünk jelez, hogy pihenésre van szükségünk, de még az alvásunk is nyugtalan, mert jár a gondolatunk, még nem tudtunk leállni, túlpörgött az egész életünk, gondolatvilágunk, túlhajszoltuk magunkat. Isten nem ezt szánta nekünk. Ő úgy teremtett minket, hogy minden héten legyen egy olyan napunk, amikor a munkánktól megpihenhetünk, és az Úrral töltött időben felüdülhetünk testileg, lelkileg. Így rendelte Isten a hét egyik napját pihenőnapnak, így rendelte az ünnepeket, hogy az Istennel való kapcsolatunk megerősödjön, valamint legyen időnk egymásra is, ne csak a tennivalóink intézésére. És ilyen áldott alkalmak azok a csendes hetek, amelyeken szintén Isten fel akarja üdíteni a lelkünket, meg akar erősíteni minket, hogy alkalmas eszközök legyünk az ő országának építésében. Sokszor nekünk meg kell tanulnunk nemet mondani olyan felkérésre, ahol Isten nem munkálkodik velünk. Ahol már előre tudhatjuk, hogy itt csak magunkat fogjuk hajszolni. Nekünk mind a testünknek, mind a lelkünknek pihenésre, regenerálódásra van szüksége. És ha minden gondunkat az Úrra tudjuk vetni, akinek gondja van ránk, akkor fogjuk megtapasztalni azt, amivel a Zsoltár folytatódik, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És ez nem azt jelenti, vagy nem csak azt jelenti, hogy szépet fogunk álmodni, hanem az, hogy nappal is megkapjuk, amire szükségünk van, de még az álmainkban is azt tapasztaljuk, hogy Isten megad minden jót nekünk, és pihenten, új erőre kapva indulhatunk az új napnak. A három hiába után itt van a nem hiába. Nem veszett kárba a munkánk, mert ott van rajta Isten áldása. Nem veszett kárba az időnk, mert még a pihenésre is jut. Nem hiába fekszünk le az ágyunkba, mert hogy úgyis csak hánykolódnánk, meg nyugtalanok lennénk egész éjjel, hanem megnyugszunk, megpihenünk, imádságban térünk nyugovóra, és imádsággal indulunk a következő reggel. És kikről mondja ezt az ige? Azokról, akiket az Úr szeret. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Kiről mondja? Rólunk, mert ő mindannyiunkat szeret. És ő nekünk is akar eleget adni. De vajon tudjuk-e, hogy hol van az elég? Hogy mennyi az elég? Elégedettek vagyunk-e azzal, amink van? Vagy telhetetlenek vagyunk, soha nem jutunk el a megelégedettség békés nyugalmához. Azt olvassuk egy helyen a Bibliában, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ezt az Úr mindnyájunknak megadta már. Másik helyen meg azt olvassuk az igében, hogy nagy nyereség az Istenfélelem vagy a kegyesség megelégedéssel. Ennél nagyobb nyereséget el sem tudunk képzelni, hogy megvan mindenünk, amire szükségünk van. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, semmiben nincs hiányom. Nem hiába valóság az életem, hanem megkapom azt, amire szükségem van. És összefoglalom, hogy életünk során mi sokszor kerülhetünk eredménytelenségbe, csalódásba, kudarcba, amikor hiába pazaroljuk, vesztegetjük az erőnket, időnket, pénzünket, kárba vesznek mindezek. Isten viszont azt akarja, hogy ezeket előzzük meg, és keressük az ő akaratát. Kérdezzük meg őt, építi-e velünk a házat, belefoghatunk-e abba a feladatba, vállalkozásba, amihez szükségünk van az ő segítségére. Áldás lesz-e azon a munkán, amit végzünk. Aztán ugyanígy a biztonságra, védelemre is szükségünk van, és mi mindent meg is teszünk azért, hogy védve érezzük magunkat. De rá tudunk-e ilyen hittel, bizalommal hagyatkozni az Úrra, aki nekünk a legnagyobb védelmet és biztonságot tudja adni. Az ő angyalai vesznek körül bennünket, óvnak és őriznek minket. Végül arra használjuk-e a pihenésre kapott időnket, amire kell. Hiába lopunk el belőle koránkeléssel, későn fekvéssel, nem nyerünk rajta semmit. Sőt, a testi-lelki egészségünk fogja kárát látni. De éljünk jól az időnkkel, úgy, ahogy Isten szánta nekünk, és ő akkor a sok hiába levő dolgunkat átfordítja áldásos, nem hiába eltöltött időre. Hát adja meg az Úr nekünk, hogy majd visszatekintve életünkre elmondhassuk, nem éltem hiába ezen a földön, nem hiába valóság az életem, ezért áldom az Urat minden időben. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott ígére fennállva énekeljük az 549. dicséret harmadik versét. Az 549. dicséret harmadik verse így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, aki úgy teremtettél bennünket, hogy felkészítettél minket arra, hogy a munkánkat is jól tudjuk végezni, és meg is tudjunk pihenni. Köszönjük, hogy nagyon sok olyan munkát végezhettünk már el, amin láthattuk a te áldásodat, mert nem egyedül végeztük. Te is, Urunk, építetted azt a házat, vagy végezted azt a munkát, amiben mi fáradoztunk, és nem volt hiába való. De meg kell látnunk, hogy nagyon sokszor nem kérdeztük meg a te akaratodat, és olyasmibe is belefogtunk, ami eredménytelen lett, és hiába volt az erőnk, az igyekezetünk, az időnk, elvesztegettük. Bocsáss meg nekünk az eltékozolt időt, bocsáss meg mindazt, amit nélküled éltünk, a magunk elgondolása szerint. Segíts arra minket, hogy eszünkbe jusson. Csak akkor lesz áldás a kezünk munkáján, ha veled együtt végezzük azt. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket sok nehéz helyzetben, veszélyes körülmények között, átsegítettél bajokon, és a te őrző kegyelmednek köszönhetjük azt is, hogy mi most itt vagyunk igét hallgatni, és neked hálát adni. Így adunk hálát a mögöttünk álló gyermektáborért, hogy ott is megőrizted a gyermekeket minden olyan bajtól, sérüléstől, betegségtől, amely érhette volna őket, akár a játék közben, vagy a foglalkozások közben. Urunk, légy áldott érte, és add meg, hogy amit ők hallottak ezen a héten, ahogy imádkozni tanultak, az megmaradjon az ő életükben, és felnőttként is tudják majd hasznát venni, amit már gyermekkorban megtanultak tőled. Imádkozunk a betegekért, akik testi gyengeségük miatt nem vehetnek részt itt a mai Isten tiszteleten, de légy az ő gyógyítójuk, segítőjük, vagy ha már úgy döntöttél, Urunk, az ő életükre nézve, hogy már lejár földi küldetésük ideje, készíts fel őket arra, hogy úgy állhassanak a te színed elé, hogy minden rendezve van az életükben. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, azért a családért is, akik majd holnap fognak megállni a szerettük ravatalánál, és kérik a te vígasztalásodat. Urunk, légy a szomorkodókkal, a gyászolókkal. És imádkozunk a nyaralókért, akik a pihenő idejüket töltik, hogy hadd legyen számukra az igazi felüdülés, a megpihenés. De így könyörgünk az előttünk álló csendes hétvégért, ahova gyülekezetünkből olyan sokan el tudunk menni, hogy hadd legyen a veled töltött idő a testi-lelki megpihenés számunkra, és hadd erősödjünk meg hitünkben, a veled való kapcsolatunkban valamennyien. A te áldásodat kérjük így életünkre, és hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 9 órakor megtartjuk a bibliaóránkat. Csütörtöktől vasárnapig családos gyülekezeti hétvége lesz Balatonbogláron, ahol közel 100-an leszünk ott a gyülekezetből. Isten áldását kérjük erre az együttlétre, de vasárnap meg lesz tartva itt az Isten tisztelet, ha csökkentett létszámban is, vendég ige hirdetővel. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Hegedűs Péter 85 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetése holnap hétfőn délután 4 órakor lesz. Isten áldja meg és vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat. És itt szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik a mögöttünk álló gyermekhéten, gyermektáborban szolgáltak, akár úgy, hogy igével a gyermekek között, akár úgy, hogy a konyhai munkálatokban segítettek, vagy a gyermekek vigyázásában.
Egy nagyon áldott hét volt ez a gyermekek számára, az imádság volt a fő témája, mint hogy ez az év az imádság éve. És a gyermekek például itt a templomban ima sétát téve az egyes állomásokon megtanulhatták az imádságok fajtáit, formáit, hogyan lehet Istent dicsőíteni, Istennek hálát adni, a bűneinket megvallani, másokért imádkozni, önmagunkért imádkozni, és ezek a foglalkozások is mind azt segítették elő az ő életükben, hogy megtanulják a szüntelen imádságot. Isten adja meg, hogy ennek egy áldott folytatása legyen az ő életükben. És köszönjük mindazoknak, akik a gyermekét megvalósításához bármilyen formában hozzájárultak. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 746. dicséretünket énekeljük. A 746. dicséret így kezdődik: éltem minden dolgában. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul mindenek megadatnak nektek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Thank you.